Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.
A testi közelség mit sem ért volna Mária számára, ha Krisztus nem hordozta volna, sokkal inkább szívében, mint testében. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szent Ágoston gondolataival köszöntöm Önöket, a szerkesztő Fodor Endre vagyok. Mai adásunkban majd a karantén kápolna adásából Alács Ervin János katolikus tábori lelkész húsvét 6. vasárnapjához kapcsolódó gondolatait hallják. Ezt követően Rácz István az internetezésről beszél, hiszen a héten az internetezés világnapja is volt. A karantén kápolna, amint olvasható az elektronikus oldalán, a Katolikus Tábori Püspökség katonai ordinariátus saját műsora, az adások tartalma vallásgyakorlás biztosításának körébe tartozik, a célközönség a katonák és hozzátartozóik. Ebből idézek a mai adásban is, amikor Alácsi Ervin János katolikus tábori lelkész húsvét 6. vasárnapjához kötődően beszél ehhez a naphoz kapcsolódó evangéliumról.
Szerelmes atyámfiai Krisztusban, kedves testvérek! A húsvét utáni hetet egy ősi megnevezéssel úgy hívjuk, hogy húsvét 8. A kereszténység első évszázadaira, sőt, talán bizonyos elemeiben egyes ószövetségi zsidó szokásokra vezethető vissza, annak szokása, hogy a kiemelt fontosságú ünnepeket elődeink egy héten keresztül ülték meg, majd a 8. nappal az adott ünnep kapott egy fennkölt lezárást. Ez a szokás már a 4.-5. századból kimutatható, a karácsonnyal, Krisztus Urunk születésével, a húsvéttal, Isten üdvözítőnk halálával és föltámadásával, valamint a pünkösddel, a Szentlélek Úristen kiárasztásával kapcsolatban. A húsvétot, mely a kereszténység és az emberi üdvösség legnagyobb ünnepe, az egyházatyák szóhasználatával élve az ünnepek ünnepe, nem csak 8 napon át egy úgynevezett kis 8-addal ülték meg őseink, hanem 8 héten keresztül, azaz egy úgynevezett nagy 8-addal. Hagyományosan az egyház húsvét kis 8-adát használta föl arra, hogy híveit Krisztus Urunk dicsőséges föltámadására emlékeztesse, ezért olvastatta egy 8 nap szentmiséiben a föltámadott Krisztus jelenéseiről szóló evangéliumi részleteket. A kis 8-ad elmúltával azonban már nem a húsvéthoz kapcsolódó krisztusi jelenések voltak a liturgia figyelmének középpontjában, hanem az egyház elsősorban az üdvözítő Krisztus mennybe menetelének és a Szentlélek kiárasztásának titkát akarta kihangsúlyozni, vagyis azokra az ünnepekre akarta előkészíteni híveit, amelyek a húsvét utáni 40., majd 50. napon következtek el. Az 1970-ben bevezetett reform liturgia mára rendelt evangéliumi szakaszát hagyományosan, nagyjából másfél évezreden át a római egyház pünkös napján idézte a hívek emlékezetébe. Ennek lényege, hogy a mennybe menetelre készülő Krisztus egy másik vigasztalót ígér tanítványainak, az igazság lelkét. Nem hagyja őket árván, hanem a Szentlélek Úristen kiárasztásával az egyházra, az isteni jelenlétnek és a kegyelmi segítségnek csodálatos biztosítékát adja övéinek. A szent lelket a föltámadott Krisztus azért nevezi másik vigasztalónak, mert a bűn által Istentől elszakított és elesettségében támaszra szoruló emberiség első vigasztalója ő maga volt, akinek születéséről Izajás próféta egykor így jövendőlt: kisdet születik nekünk, és fiú adatik nekünk, kinek vállán vagyon a fejedelemség, és hivatik az ő neve csodálatosnak, tanácsadónak, vagy pártfogónak, vigasztalónak, Istennek, erősnek, az örökké valóság atyának és a békesség fejedelmének. Ha Krisztus már nem maradhat velünk fizikai valóságában, mert föl kell menjen a mennybe, hogy ott elfoglalja neki öröktől fogva elkészített helyet az Atya jobbján, ha már nem láthatjuk, hallhatjuk és érinthetjük őt úgy, mint a tanítványai tették, ha már nem mélyezhetjük kezeinket üdvösségszerző sebeibe, mint egykor a hitetlenkedő Tamás apostol, akkor bizony szükségünk van egy másik vigasztalóra, a Szentlélek Úristenre. A Szentlélek pedig az egyházat, mint Krisztus misztikus testét megtölti kifogyhatatlan isteni élettel, hogy az egyház folytathassa ugyanazt a megváltó és üdvözítő, tanító, megszentelő és kormányzó küldetést, amit Krisztus Urunk látott el földi tartózkodása velünk és közöttünk lakása során. Az egyház nem más, mint Krisztus misztikus és szentségi erejű megjelenítése, az ő üdvözítő, messiási szolgálatának meghosszabbítása az emberi történelemben egészen a világ végezetéig. Krisztus megígért második eljöveteléig. Ezt a lényegi igazságot nem homályosíthatják el az egyházi közösségben élő hívek, az egyház hierarchiájához tartozó papok és püspökök személyes bűnei, mulasztásai, méltatlanságai sem. A másik fontos tanulsága a mai evangéliumi szakasznak pedig az, hogy az erényes és Istennek tetsző élet szempontjából nélkülözhetetlen alapigazság az is, hogy a szeretet és a törvény, illetve annak megtartása elválaszthatatlanok egymástól. Isten törvénye a Szentlélek megígért pünkösdi kiáradásával belsővé válik. Kőtáblák helyett az emberi szívre iratik föl, vagyis nem a testi emberre külsőleg ráerőltetett valláserkölcsi szabályok rendszere, hanem a lelki ember szívéből fakadó belső szükségszerűség. A törvény az igaz keresztényeknek nem jelent többé nyűgös megkötöttséget, nem jár egyfajta méltatlan szolgasággal, hanem fiúi, méghozzá Isten fiúi szabadság. Aki ezt nem érti meg, aki ezt nem éli át, annak a feje még mindig a bűn rabszolgasságába és az ószövetségi törvény igájába van hajtva. A lelkünkbe isteni vigasztaló ajándékként, meg nem érdemelt kegyelemként befogadott Isten és ember szeretet a törvény valódi és végleges beteljesítése. Mert nem a törvény betartása a szeretet, hanem a szeretet a törvény betartása. Azaz, a törvény teljesítése logikailag nem megelőzi, vagy valamiképpen előidézi a szeretetet, hanem éppen annak szükségszerű következménye. A mai evangélium kijelentése, aki parancsaimat bírja és azokat megtartja, azaz, aki engem szeret. Így folytatódik, ha valaki szeret engem, az én beszédemet megtartja, aki pedig engem nem szeret, az én beszédemet nem tartja meg. A törvény szigora teljesen hasztalan és tehetetlen azzal az emberrel szemben, akiben nincs szeretet. A mai világban azonban mindennél világosabban tanúságot kell tenni arra nézve, hogy valójában mi is a szeretet, mert a szemérmetlen szabadosság és az elvtelen érzelgősség korát éljük. Mivel a szeretet a törvény beteljesítése és belsővé válása, nem lehet attól független. A valódi szeretet nem egy zabolátlan, gátlástalan, korlátokat és felelősséget nem ismerő testi gerjedelem, vagy érzelmi túláradás. És bár igaz Szent Péter apostol kijelentése, miszerint a szeretet befödözi a bűnök sokaságát, nem válhat mindenféle szexuális aberráció, könnyelmű kicsapongás és az isteni törvényekkel ellenkező bűnös életmód igazolásává. A szeretet nem rakoncátlan érzelem, hanem szilárd akarat, nem mentség a bűnökre, hanem kötelesség a jóra. Kedves testvérek, bár Krisztus Urunk föltámadása után 40 nappal fölment a mennybe, hogy birtokba vegye a dicsőséget, melyet engedelmes kereszt halálával kiérdemelt, nem hagyott magunkra bennünket, mint lelkünk jó pásztora gondoskodott rólunk, elküldte az ő szent lelkét, hogy támaszunk, pártfogónk, tanácsadónk és vigasztalónk legyen. A Szentlélek munkálkodása elsősorban az egyház tanítói, megszentelői és kormányzói tevékenysége által valósul meg bennünk és közöttünk. Többek között ezért ellenkezik az isteni üdvözítő akarattal, a józanésszel és a saját érdekünkkel az egyház nélküli kereszténység, a maga módján vallásos ember, aki önzését és kevésségét az egyház iránti kritika mögé bújtatja, önmagát pedig fölbecsülhetetlen kegyelmek és vigasztalások forrásától zárja el. De ugyanígy tévedésben élnek azok, akik azt hiszik, hogy az erkölcsi törvények betartása lehetséges Isten szeretet nélkül, vagy hogy az erkölcsi törvények betartása már maga a szeretet. Mint ahogy azok is tévedésben élnek, akik szerint a szeretet elválasztható a természet és a természetet megalkotó Isten törvényeitől. A szeretet nem a lét alapjaitól, az objektív valóságtól független valamiféle abszolút érték, nem egyfajta érzelmi viszmajor, ami beteljesedése, kielégülése érdekében fölülírhat minden szabályt, észszerűséget, emberi és isteni törvényt. A szeretet, kedves testvérek, valójában maga Krisztus, aki nem hagy árván bennünket, mert egyrészt a Szentlélekben maga helyett és mellett új vigasztalót adott nekünk, másrészt újra eljön majd hozzánk a világ végezetén. Addig pedig ígérete szerint, ahogy a mai evangéliumban hallottuk, kijelenti magát mindazoknak, akik szeretik őt.
Azt hiszem, nem volt meglepő, hogyha az előző hetekben, hónapokban az elektronikus világháló információit, híreit kutatta nagyon sok ember. Rácz István katolikus tábori lelkész az internetezésről beszél pár percben.
Atya, szerinted a keresztény erkölcs mit tesz lehetővé? Maradjunk még mindig a személyes tartalmaknak a megjelenítésénél, vagy éppen azoknál a kapcsolatteremtéseknél, amikor személyes tartalmat közvetítenek feléd. Te hogyan gondolkodsz ezekről?
Ugye természetesen vannak különböző olyan, most fogalmazunk úgy, hogy sem pornográf, sem pedig pletyka tartalmak, amelyek szerintem abszolút, de nem a Facebooknak, vagy ugye a nyilvános médiának a szintere. Olyanra már volt tapasztalatom, amikor a személyes megkeresés, vagy fogalmazhatunk így, hogy probléma, jelzés, az megtörtént ugye a Facebookon, atya keresni foglak, a családban van probléma, de ugye itt általában lezárult, és utána egy személyes megkeresésbe ment át. Ugye ez az, amit telefonon úgy szoktunk, hogy majd bővebben személyesen elmondom, mert nem telefontéma. Ugyanígy itt is igaz, hogy vannak olyan dolgok, amik nem Facebook téma, még akkor is, hogyha ugye megvan a személyes üzenetküldésnek, vagy az üzenet, privát üzenetküldésnek a lehetősége, akkor is érdemes élni a gyanúperrel, tehát nem biztos, hogy ott kell mindent leírni. És ugye itt is lehet a függőségnek a különböző jeleit tetten érni, tehát amikor már a másik számára lényegtelen információval rendelkező tartalmakat osztok meg magamról. Tehát ez a jó tettem, jó volt a reggelem, jól esett a kávé, vagy esetleg ne talántán milyen fáradt és hogyan, mint vagyok. Ugye, ha ezt az ember egy mondatba esetleg mókás vagy vicces mondatba teszi meg egy vicces képnek a mellékelésével, azon jó derülünk, de amikor már egy másfél bekezdéses monológban teszi ugyanezt, akkor azért már az unalmas, és általában az ember ilyenkor természetesen át is pörgeti. De sajnos tetten érhető, mondjuk főleg tőlünk nyugatabbra lévő országokban, ott például nem egyszer ugye tetten érhető az is, hogy családanyák vagy idősebb, már kapcsolatban lévő hölgyek gyakorlatilag teljesen mást osztanak meg magukról, tehát nem valós tartalmakat, és ugye ezzel aztán veszélybe sodorják természetesen nem csak saját magukat, hanem azt is, akivel kapcsolatot próbálnak létesíteni, hisz ugye bárhol interneten megtalálható egy fiatalabb hölgynek a képe, az bemetszeni a nem valós névvel, és már kapásból meg is van egy olyan profil, ami gyakorlatilag egy valós személy van mögötte, de teljesen más.
Aztán itt egy másik felvetésem, ami megint csak tetten érhető. A narcisztikus szemlélet, az énközpontúság, ami ugye említetted, hogy mit láttál a tömegközlekedési eszközön, hát én magam is ezt tapasztalom, egyre több olyan szelfiző fiatal lányt, vagy kevésbé fiatal lányt és férfit, gyermeket látok, akik úgy élnek meg bizonyos élethelyzeteket, hogy saját magukról készítenek egy fotót, amivel még csak nem is lenne baj, de hát ezek a fotók, ezek pózolások, örvendezve nézik saját magukat, hogy milyen jól néztek ki egy-egy képen, egy-egy eseményen, és már is nem a valóságban voltak akkor, hanem önmagukkal foglalkoztak, önmaguk szépségével, vagy az énközpontúságuk erősítésével.
Ugye egy sajátos korosztály az, ami a honvédségben megjelenik, tehát ez a 18-tól gyakorlatilag a 65 éves korosztályig, és talán azt lehet mondani, hogy a 18-nál idősebb korosztályt azért kevésbé fenyegeti jelenleg, ugye ez a szelfizős, magamról egy picit mást akarok mutatni, magamat jó színbe akarok beállítani mások számára is, ezzel hamis képet adni magamról, vagy esetleg ne találtam, hogy mai szóval éljek, ezzel akarok csajozni. A szemlélet ez úgy kevésbé értem tetten a katonák között.
Amikor családos katonákkal beszélgetsz, akkor mit javasolsz? Hogyan viszonyuljak a gyermekeikhez? Alkalmazza már ugyan az internetes világot, a világhálós előnyöket, de igazán nem abban él. És hát a gyermekeik, vagy éppen az unokáik, hiszen gondoljunk olyan rádióhallgatókra is, akiknek unokájuk van, szóval az unokáik, gyermekeik viszont igen. És nagyon nehéz talán a gyereknek elfogadni azt, a szülői példát, vagy a szülői intést, hogy hogyan, miképpen használja az internetet, a világhálót, a közösségi oldalakat.
Nem akarok pálcát törni. A leggyakoribb hiba, amit többfelől is hallottam már ismerősi körbe, amit én úgy fogalmaztam meg az előadásban, hogy egy fél óra, háromnegyed órás órahosszás nyugalomért inkább odaültetjük a gép elé a gyereket, és azt mondjuk, hogy hát akkor most legyél el a számítógéppel, a gyermek el lesz, meg fogja nézni a Facebookot, esetleg ne találtál passziánszozik, vagy bármilyen más játékot űz, ami tényleg a számunkra ahhoz, hogy utolérje magát a háztartás, ahhoz tényleg egy órás nyugalmat ad. De ugye a lényeges, amit én szoktam mondani, hogy ennek az alkalmazását mindenféleképpen mi tartsuk kézbe szülőként, tehát igenis, akármennyire drasztikusan hangzik, néha le lehet tiltani a gyerkőcöt a Facebookról, le is kell tiltani, ha nem is mindig ugye a büntetéssel kell azonosnak lennie, de nekünk szülőként a mi felelősségünk az, hogy egy ép és normális társadalmat fölneveljünk, amihez néha ilyen fájdalmas eszközökhöz is kell kapcsolódni. Nagyon sokan mondtak arról pozitív véleményt, hogy ők már ezt nagyon régen alkalmazzák, tehát mondjuk meg van szabva az otthoni napirendben, hogy egy órát tölthet mondjuk a gyerkőc az internet előtt. És érdekes, ha ezt következetesen betartjuk, akkor gyakorlatilag nem okoz olyan törést ugye a gyermekben, mint ahogy ha mondjuk megnéznénk egy állandó internet, vagy állandó játékos, vagy állandó Facebook függő gyerkőcöt, akitől hirtelen hamarjában most büntetés gyanánt elvesszük, ugye, akkor az elvonási tüneteket produkálja, hisztizni fog, állandóan csúnyán beszél, és a többi mérges lesz, és ugye ezeket mind, ugye már azért, mert azt tekinti valamilyen szinten vonzó közegnek ugye a maga számára, és erről egyértelműen letiltották. Ez már egy következő fázis, a megalapozása igazán abban rejlik, hogy ezt gyermekkorba, vagy kisebb gyermekkorba gyakorlatilag mi tartsuk kézbe.
Köszönöm a figyelmüket, búcsúzom, a szerkesztőt, Fodor Endrét hallották. További szép napot, jó pihenést, jó munkát kívánok valamennyiüknek Seneca gondolatával. Minél több erő van benned, annál inkább törekedjél tűrni. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Inter arma caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.
Hírpercek.
Szívbéli zarándoklatra hívnak a csíksomlyói búcsú szervezői.